Az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik formája, a költségvetés bevételeinek fő forrása, a jövedelem szabályozás eszköze. Az adóztatás fő célja anyagi eszközök biztosítása közcélok megvalósításához. Nézd meg az ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.
Folytatjuk az afrikai túránkat, Angolába kalauzol majd el bennünket Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Hát, Angola, ez is egy szép feladat.
Igen, és nagyon rímel a mai ilyen fő híretekhez, az olajhoz, mert egy nagyon jelentős olajkitermelő országról van szó. Tehát Afrikában a Líbia, Nigéria után Angola a harmadik legnagyobb olajkitermelő, tehát amit mondhatok, ez az olajár összeomlás, ez most nyilván itt is hatással lesz a gazdaságra, de így végigmenve a szokásos menetrenden, ez egy 30 milliós ország, amelyik 1,2 millió négyzetkilométeren fekszik, közvetlenül Namíbia felett északon, tehát haladunk föl most már az egyenlítő közelébe, és hát a fekvése is nagyjából meghatározza ezt az országot. Tengerparti fekvésű, az ország döntően közel 1600 kilométeres tengerparti szakasza van, csak hogy lássuk, és az ország többi része pedig döntően hegyes, de majd erről beszélünk. Azt lehet róla tudni, hogy 1475-ben a portugálok fedezték fel, és egyből meg is alapították Luandát. Egyébként ez távolságban, baromi nagy távolságán Portugáliától, tehát azt nem mondom, hogy nagyobb, de esetleg akár nagyobb is, mint amit a Kolumbusz megtett Amerikába. Tehát ide eljönni hajóval, tehát itt nyilván ki kellett már kötniük, mert semmi nem volt a hajón, amivel tovább lehetett volna menni, és így jött létre. Tehát amikor gyakorlatilag a portugál felfedezők elindultak, így került Angola is a térképre, leginkább a parti szakasza, ami mezőgazdaságilag művelhető, és amelyik gyakorlatilag viszonylag az éghajlat miatt gazdag is, tehát jelentős, itt később indult kávé, kakaó termés, de egyébként Luanda egyben a rabszolgakereskedelemnek is a 19. század első feléig egy meghatározó központja volt. Tehát Luandában nagyon zajlott az élet, később is portugál gyarmat volt mindvégig, míg 1956-ban az MPLA, Angola felszabadításáért küzdő szervezet létre nem jött, és meg nem kezdte a belső harcát. Az akkor még nem volt polgárháború, de lényeg az, hogy később 75-ben el is szakadnak Portugáliától. Tehát 56-ban kezdi az MPLA küzdelmet, 75-ben elszakadnak, tehát 19 évvel később. Majd utána jön az, ami Angolának igazából a sötét foltja, 2002-ig majdnem 26 év polgárháború. Na most ezt úgy kell elképzelni, hogy ez idő alatt közel 500 ezer ember halt meg, és hát igazából nem volt ez az ország beruházásra alkalmas. Az MPLA, amelyik egyébként alapvetően baloldali irányultságú, az maradt hatalomban, és hát ennek az eredménye az, hogy utána mai napig bezárólag ők viszik az országot. Ez a hatalom, ez egy baromi korrupt hatalom lett, ahogy itt látom, tehát a korrupciós indexeken Angola az első 30-ban biztos benne van, és hát azt kell látni, hogy akkor indul meg ezt követően 2002 után az ásványi kincseknek az erősebb kiaknázása. Na most ami lényeges, hogy a földrajzi adottságai az országnak jók, nem csak olaja van, hanem egyébként rengeteg más mindene van, tehát a mezőgazdasággal indult, amit a portugálok kezdtek. A portugálok egyébként látták már az olajat a tengerpart mentén, ott vannak a főbb olajkitermelő területeik, és ők is kezdték ezt felfuttatni, de azt a polgárháború megfogta, viszont által a kávé az innen került át Brazíliába, tehát itt gyakorlatilag egy jelentős része innen is ment át, tehát ez egy elég fontos pont volt a portugál kereskedelmi életben, de ami igazából érdekes az az, hogy nagyon sok az esőerdeje, nagyon-nagyon sok nagyon sok az állattartása, de mégis ez egy baromi szegény ország, csak hogy értsük, a lakosság az 30 millió, de a kétharmada a napi $2 bevétel alatt él. Tehát jó lehet, az egyfőre jutó GDP az olyan, mindegy milyen számot nézzük, $3000 körül mozog, és egyébként statisztikában Luanda a főváros, ami a legmeglepőbb, a világ legdrágább városai között szerepel. Ami utána olvastam, annak az az oka, hogy egyszerűen annyira nem építkeztek, hogy amikor az olajipari boom megindult, akkor nem nagyon voltak apartmanok, és itt tart, tehát hogyha ma egy expat Luandába szeretne menni, és ott szeretne lakást bérelni, akkor Hongkong fölött fog bérelni. Azt mondják, egy ilyen évi $2000 egy apartman Luandában. Na szóval így eléggé jelentmondásos országnak látszik Angola, viszont az is látszik, hogy egy nagyon-nagyon gazdag ország. Tehát az olaj a meghatározó bevételi forrása, de hogy a sort azért ne fejezzük itt be, nagyon jelentős a gyémántjuk. Tehát gyémántban a top 4 termelők, de egyes statisztikák szerint akár elsők is lehetnének majd. Tehát ez egy nagyon meghatározó.
Hát akkor ott minden rendben kéne, hogy legyen. Hát van olajbevétel, van gyémántbevétel, csak van ebben egy...
Szerintem pont ezért nincs rendben. Egy ilyen, mert mindenki valamit szeretne ebből kikanyarintani, és hát emiatt volt szerintem a polgárháborúnak is egy elég hosszú lefolyása. Ugye egyrészt voltak az orosz barát, a vidéki kubaiak támogattak leginkább, másrészt pedig ugye a velük szemben álló amerikaiak által támogatott erők, és hát aztán végül is, hogy láttuk a történelemben, a baloldali erők nyertek, és hatalomra is segítették viszonylag hamar Eduardo dos Santos urat, akit ne tévesszem meg senki, hogy portugál neve van, mert a Santos úr az gyakorlatilag egy fekete ember, aki részben egyébként az olajipart Azerbajdzsánban, Bakuba tanulta, és az első feleség azt hiszem orosz is volt, de ő 79-ben, tehát a 75-ös elszakadás után hatalomra is kerül, és hát ő masszívan részt vesz ebben a polgárháborúból. Most ez a Santos család, ez Afrika leggazdagabb családjai közé küzdötte fel magát, tehát aki ma a Santos úr, az már jó idősebb, tehát ő vissza is vonult a politikától 17-ben, de a lánya, Isabel dos Santos, az gyakorlatilag egy több milliárdos vagyonnal rendelkezik. Ő az első házasságából, ahol egy orosz hölgy volt a felesége, született. És hát ő neki most elég problémás az időszaka, mert Angola szeretné ezeket a vagyonokat valahogy visszaszerezni. Ő először kimenekült Portugáliába, majd Portugáliából átmenekült az Egyesült Arab Emirátusokba, és jól tudom, most is ott él. Tehát azt kell tudni, hogy tényleg van itt minden, úgy néz ki. Most ha összeesik az olajára, hogy ti mondtátok, az nyilván Angolának is egy probléma, de összességében azt lehet látni, hogy ez az ország, ez rengeteget nélkülözött szenvedett, és ha a polgárháború nem lett volna elég, akkor gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy még az éhínségek is ezt fokozták. Tehát ez egy nagyon nyomorultul élő ország, tehát a lakosság kétharmada gyakorlatilag ilyen bérszínvonalon, vagy ilyen jövedelemszínvonalon él, akkor azért el lehet képzelni, hogy mekkora ellentmondás az, amikor a politikai elit szintje az ilyen nagyságrendet ér el. Uh-huh. Szóval Angolának van lehetősége, nagyon komoly lehetőségei vannak ilyen szempontból, de semmi jel nem mutat arra, hogy egy olyan komolyabb fordulat jönne, ami miatt ez az ország előre tudna lépni. Amit az adózásról kell tudni, az ennél egyszerűbb. Tehát minden adójuk van, és egyáltalán nem kedvező az adórendszerük. Egyébként A baloldali irányultságból eredően ők rengeteg mindent államosítottak. Tehát itt a magángazdaság az 2002 óta tud felpörögni, és gyakorlatilag ezért nézik Angolát, vagy tartják Angolát Afrikában egy nagyon érdekes fejlődési lehetőségnek. Egyébként a populációjuk is félelmetes, mert 1950-ben még csak 4 vagy 5 millió voltak, és most 2020-ban meg már 30 millió. Szóval azért ez a népességbővülés elég komoly, úgyhogy gyakorlatilag nincs 20 év, hogy befejeződött a polgárháború. Tehát egy nagyon dinamikus ország volt, és olyannyira dinamikus, hogy a GDP-jük volt, amikor kétszámjegyű növekedésben volt. Tehát Kína azt szerintem előre köszönhetett volna nekik, mert 17-18%-os GDP növekedéseik voltak a válság előtt. Uh-huh. Nyilván ez a nem mindegy, hogy honnan indul az ember, mert ha valaki ennyire alulról indul, mint ahogy ők, ez egy gond, de ettől függetlenül ez az ország azért mutatott már dolgokat a világnak, és valószínűleg fogunk még róla hallani, ha nem is biztos, hogy adókokról, mert okokból, mert az adórendszerük az egyáltalán nem izgalmas, tehát ha valakinek nincs dolga arra felé, vagy nincs valami felfedező hajlama, akkor valószínűleg adókok miatt biztos nem megy oda, mert az áfájuk az mondjuk a szomszédokhoz viszonyítva normális 14%, a társasági adójuk az 30%, és azt nem is nagyon bonyolítják, és a személyi jövedelemadójuk az meg gyakorlatilag ilyen nagyon-nagyon apró lépésekben megy fel 17%-ig. Tehát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy itt egy olyan országról van szó, amelyik hát nyilván az adórendszerére próbáltam azt mondani, egyébként egy kicsit eladósodott ország, tehát az államadósságok a 80% a GDP-hez mérten, de ha belegondolunk, hogy a lakosság kétharmada milyen szinten él, hát itt biztos nem az SZIA-ból építenek kórházakat, hanem maximum az olajipari vállalkozásokból tudnak, ahhoz meg befektetők kellenének, és hát ez a politikai stabilitás itt azért még nehezen áll össze, de ezt majd meglátjuk Botond, mit mond.
Igen.
Ennyit gondoltam Angoláról mondani, szép országnak ígérkezik, rengeteg nemzeti park, egy csomó minden, egyébként állítólag annyira a polgárháború alatt annyira kiprosztították a nemzeti parkokat, hogy az oroszok küldtek nekik elefántokat.
Tehát, az oroszok? Hát de igen, ott nincs igen. Is elefánt, ott onnan hát, szereztek az oroszok tudom, elefánt.
Vettek két országgal odébb, és
ja, igen.
Átvitték.
Vagy csak
de tényleg bokás, hogy ez a 26 év polgárháború, ezért a nemzeti parkokat se kimélte. Szóval a turizmus szempontjából egyébként én nem találtam olyat, ami Angolát ugye a listák élére helyezni. Nyilván portugál gyarmatként lehet dolgokat nézni, de összességében egy nagyon hányatott sorsú ország, viszont tény, hogy iszonyú gazdag. Tehát vasérz, gyémánt, arany, olaj, minden van, úgyhogy érdemes rájuk figyelni.
Oké, okay, nagyon szépen köszönjük, Zoli.
Nagyon szívesen.
A kalauzolást. Szia, szép napot! Na, Gerendi Zoltánnal, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével kalandoztunk Angolában.
Folytatódik az adóvilág, a millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.
Feledi Botond külpolitikai szakértő van a vonal túlsó végén, de a célkeresztünkben még mindig Angola szerepel. Hát azt hallottuk az előbb Gerendi Zoltántól, hogy egész jó adottságú országról van szó. Hát aztán, hogy ez belpolitikailag hogyan csapódik le, az persze egy más kérdés. Nem tudom, mit le kell tudni Angola mindennapjairól.
Sziasztok, szia. Jó reggelt! Angola egy újabb kiváló állatorvosi ló a sorozatunkban. Nézzünk egy pillanatra rá, hogy is alakult ez az elmúlt néhány év. Zoli szépen megágyazott itt a hosszabb távú történelemmel. Ugye ez Afrika leghosszabban hatalmon lévő elnöke, aki 2017-ben békés módon távozik a hatalomból, hiszen a pártjának soron következő új vezetője lett a demokratikusan megválasztott utódja, aki most J.Lo becenévre hallgat, Lourenço elnök, de a helyi sajtóban is csak J.Lo-nak hivatkozzák.
Mint Jennifer Lopez, pont ugyanúgy.
Hát pont úgy.
Hát, igen, hogy ennek örül-e, vajon? Igen. Van humoruk az angolaiaknak, ezt már ennyi idő alatt is megállapítottuk, igen.
Ugye, tehát, hogy J.Lo-ról azt hitték, hogy ez egy tisztességes, csendes tábornok, ugye háborús veterán, akit szintén Oroszországban képeztek ki egyébként tüzértisztnek, és azóta azon nagyon kevesek közé tartozik, akinek nem volt korrupciós botránya. Hát őt tette meg utódjául ez a 38 éve hatalmon lévő Dos Santos, aki viszont hát meglepte a kvázi uralkodó családot. Ugye ez a család, ez azért itt a 38 év és a gyémánt és az olaj hatására olyan szinten szemtelenedett el. Ugye a lányát megtette, ezt az első az orosz házasságból származó lányát megtette a helyi olajtársaság vezetőjévé. A fia vagy a veje, ha jól emlékszem, akkor a egyik szuverén nemzeti alapot vitte, tehát az egyik óriási befektetői alapot, amivel az olajpénzeket fektették, és így lehetne sorolni tovább, hogy hogyan helyezkedett el a család.
Innentől már jellegzetesen afrikai történet ez az egész, én úgy érzem.
Egész ijesztő, viszont létrehozták a nemzeti érték visszaszerző irodát, amivel igyekeznek visszaszerezni az ilyen módon kitermelt vagyonokat és pénzeket. Na most azért ez az Isabel, a orosz-angolai lány, ő azért sejtette, hogy nem lesz minden teljesen kerek, amikor valaki ránéz a könyvelésre, úgyhogy elhagyta, valóban Dubájban él most már, 2017-ben az országot, viszont most befagyasztották a nem régiben hozott intézkedések hatására az összes portugál és angolai számláját, különböző mindenféle cégeinél vizsgálatokat tartanak. Ez az dolog odáig terjedt, hogy Angolában, ahol egyébként a kínaiak elképesztő erőforrásokat vetettek be az olajipar fejlesztésére, tehát 20 milliárd dolláros nagyságrendről beszélgetünk, kiderült, hogy nem, ők is korrupt módon is viszonyulhattak ehhez az uralkodó családhoz, és ezért most éppen valahol fél milliárd és egy milliárd dollár közötti ingatlan vagyont foglaltak le az egyik nagy kínai befektető cég tulajdonosainál, akik egyébként a nemzetközi repülőteret is többek között hivatottak lettek volna építeni. Ha pedig itt a beolvasott rövid hírekhez is vissza akarunk ugrani, Angola azért is érdekes példa, mert az orosz-kínai lábnyom most amerikaival gyönyörűen keveredik. Tehát ugye a kínaiak olajban adósították el Angolát, 83 óta körülbelül 60 milliárd dollárnyi befektetést vittek a területre, amit az angolaiaknak olajban kellene visszafizetni. Na most ez itt a koronavírus óta olyan szinten zuhan, hogy az olajával együtt ez egy egészen reménytelen adósságcsapdának tűnik, vagy most legalábbis egészen biztos, hogy picit kihatástalanabb lett a helyzet. Az adósság megérte el, vagy nem, erről aztán majd lehetne egy másik műsorban beszélgetni, hogy ezek az infrastruktúra projektek végül is kit segítettek a nap végén. Ami érdekes, hogy miközben zajlanak ezek a lefoglalások és vagyonvisszaszerzések, Isabellel készült egyik januári interjúban bevallja, hogy tulajdonképp, mert megjelenősították, hogy orosz állampolgárságot kért volna, hogy ő nem kért ilyet, hiszen neki mindig is volt.
Hoppá!
Na most mindentől kezdve lett szűzre.
Csak ezt nem tudta rajta kívül senki, vagy?
Ezt eddig elfelejtettem mondani, de hát ő Bakuba született, ugye egy tisztességes orosz édesanyának a lánya, Tatjana Kukanovának, aki az első felesége volt az akkori elnöknek, és néhány évvel később győztesen visszavonultak Angolába, orosz kiképzéssel meghódították a hatalmat, és 6 évesen már az elnöki palotában volt Isabel. Na most kiderült véletlenül, hogy hát mégis megtalálta a szovjet útlevelét, amit most oroszra be tudott cserélni, és hát ezzel most a Medúza nevű oroszok nyomozó portál foglalkozik, hogy akkor ez vajon milyen pénzmozgásokat is jelenthet a következő időben a különböző kinevezett és még lefoglalni nem tudott pénzhegyek kapcsán.
Ezt akartam kérdezni, hogy egyébként így az oroszoknak nincsenek ott hadállásaik? Mert ugye Angola az ilyen kommunista érdekszféra volt, és nem tudom, hogy jól emlékszem, lehet, hogy most egy orbitális hülyeséget mondtak, nem ott volt a kubai intervenció?
Így van, tehát, hogy Angola abszolút leesett a proxy háborúkban a szovjet érdekszférában, viszont ahhoz képest meglepően leépült. Tehát ugye a polgárháború az tényleg, ami 2002-2003-ig elhúzódott gyakorlatilag több mint 30 éven át, ez egy minden felett megmozgató, tehát, hogy itt a Kubától Tatarsztánig alig, hanem mindenféle idegen légiósok felbukkantak különböző időbeli pillanatokban, és ugye mindenki finanszírozta a maga oldalán ezt a kis beavatkozást, aminek nyilván a legnagyobb kárvalottjai a helyiek.
Hát még Csengevara is megfordult arra felé, emlékszem, vagy valami ilyesmire, igen.
Hogy más nem mondjunk, igen. Így van. Tehát, hogy ez tényleg egy ilyen forgószínpada volt a hidegháborús proxiknak. Viszont pont azzal, hogy csak 2002-ben ér véget, ezzel ugye addigra már Szovjetunió nincsen. Tehát, hogy olyan igazi infrastruktúrában kiépített komoly dolgot végül nem tudtak összehozni, és ez az, amit egész érdekes módon a kínaiak viszont ügyesen megcsináltak aztán, ahogy itt a 90-es évek végén kiléptek a világgazdasági színpadra. Tehát most a kínai befolyás sokkal nagyobb, mint az orosz feltehetőleg volt, ami viszont egész érdekes, és itt jön a fordulat. Ugye J.Lo, akit úgy tettek oda, hogy majd tovább palástolja a kormánypárt és a egykori vezetőjének ügyeit, ugye az előző elnöknek még 2022-ig kiterjesztették az immunitását, tehát ezért csak a lányával és a többi rokonaival tud foglalkozni az ügyészség. Tehát, hogy egyébként ez milyen érdekes intézkedés, nem lennék meglepve, ha mondjuk Moszkvában is előbb-utóbb határoznának valami hasonlóról. Szóval, hogy ennek megfelelően az Egyesült Államok kezdett el pedálozni, és éppen egy hónapja most februárban járt ott Mike Pompeo, amerikai külügyminiszter.
No csak!
És letette kis kézjegyét, hogy hát ők nagyon szeretnék segíteni a olajipar fejlesztését, úgyhogy hát akárhány milliárd dollárral különböző barna buborékos italcégektől, mindenféle hamburgeres cégekig támogatnák ezeknek a megjelenését, és még véletlen egy IMF hitelt is aláírt 3,7 milliárd dollár értékben J.Lo. Úgyhogy nagyon komoly hirtelen fordulat következett be, tehát gyakorlatilag a hűségesnek tekintett elnök 2 év alatt megfordult, amerikai beruházásokat támogat, kínai vagyonokat foglal le, és személyesen...
És ezt a kínaiak ezt így csendben nézik? Csak azért kérdezem, mert hogy erre nem igen volt példa. Ugye beszélgettünk arról, hogy a kínaiak infrastruktúrális beruházások útján növelik az ő befolyásukat a világ számos pontján, de hogy ez visszafelé is működött volna, arról eddig legalábbis nem esett szó, és hát gondolom nem örülnek ennek a dolognak, de... Hát nem tudom, hogy tudnak-e bármit tenni ellene.
Tehát most január-februárról beszélgetünk, úgyhogy igazából itt még alig, hanem a felszín alatt megy a találgatás, és hát Pekingben szerintem most lehet, hogy a koronavírussal is foglalkoznak néha.
Mert az amerikai vagyonokat zárolnak, meg államosítanak, lásd Venezuelában annak idején, akkor ott azért elég kemény szankciók szoktak következni. Érdekes helyzet állhat elő, hogy a formálódó kínai globális hatalom mit tud tenni az érdekeinek az érvényesítésén.
Ugye két részt kell látni, az egyik az az, hogy mennyire van szükségük az innen származó olajra, minél olcsóbb, annál jobb nekik, annál tovább tart ugye a kifizetése az angolaiaknak, már amíg elkezdik, folyamatosan törlesztik a tartozást olajban mérve. Tehát ez egy folyamatos bevételi forrás, nem kell érte csinálni gyakorlatilag semmit, amíg valaki azt meg nem támadja, de erről nincsen szó, hogy ez a szerződés ez érvénytelen lenne. Ugye, hogy emellett a különböző infrastruktúra projektek, amik a jól ismert hongkongi, makaói, ki tudja milyen bejegyzésű cégeken keresztül helyiek bevonásával egy-két nevet itt a sajtóba lehetett látni, történtek. Itt ugye meg lehet fogni azt, aki effektíve korrupt volt. Tehát itt le lehet fizetni bírókat, ugye tényleg a top 15-ben van Angola a világ 180-as listáján a korrupcióban. Uh-huh. Tehát sok mindent lehet csinálni, de azért bizonyos puffereket nyilván a kínaiak is elvégeznek ilyen esetekben a politikai befolyás építés közben. Tehát az olaj nincs veszélyben, az, hogy most egy-két lakóparkot vagy más egyebet majd újra kell tervezni, ez lehet, hogy leírható a veszteségek listáján. Tehát itt azért nem arról van szó, hogy teljesen ki tudják őket venni, de az amerikaiak viszont elég látványosan ráerősítettek, ugye IMF-től az egyéb bilaterális támogatásokon át mindenféle ígéret elhangzott, és tényleg elég régen volt amerikai külügyminiszter Angolában. Tehát ilyen szempontból azt hiszem, hogy egy új fejezetet kezdünk éppen most látni, amikor Afrikáról beszélget ez a rovat. Turnézott egyébként Pompeo, tehát máshova is elment, és egészen érezhető, ahogy most az Egyesült Államok elkezdi fölvenni a geopolitikai kesztyűt, és nyilván a maga saját érdekei mentén egy picit pofozgatja az afrikai erővonalakat azokban az országokban, ahol Kína a legintenzívebben építkezett az elmúlt időben.
Jó, figyelünk, majd időre visszaröppenünk Angolába, kíváncsian várjuk az ottani fejleményeket. Köszönjük szépen az összefoglalót.
Hát mindenkinek izgalmas szurkolást az ilyen királyi családok kapcsán való vagyonvisszaszerzési kísérletekhez. Ez nemzetközi jogilag is egy izgalmas dolog lesz, hiszen Portugália, Oroszország, Dubaj, Angola négyszögben azért itt még biztos fogunk meglepődni.
Igen. Köszönjük még egyszer, szép napot, Boton!
Nektek is hallgatok, meg is szervusz!
Szia! Feledi Botond külpolitikai szakértővel kalandoztunk Angola mindennapjaiban.
Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.